Csendesedjünk el és imádkozzunk. Szükségünk van, Urunk, ebben az életben elrejtettségre, hogy rejts el bennünket a gonosztól, rejts el bennünket a világban levő kísértéstől, az okkultizmusnak a rettentéseitől, rejts el bennünket, mint egy kőszikla hasadékába, amiről szólt ez az ének. Köszönjük, hogy van nekünk kősziklánk, és ez a megváltó, a Krisztus. Köszönjük, hogy nem csak az ószövetségi történetre vonatkozik az, hogy a kőszikla pedig Krisztus volt, hanem vonatkozik az újszövetségi időkre és a mi időnkre is. Olyan vagy számunkra Krisztusunk, mint egy erős kőszál, akiben reménykedhetünk, akire ráépíthetjük az életünket. Most hálát adunk azért, amit énekben is elmondtunk már, így magasztalunk téged azért, hogy ez a kőszikla meghasadt, és ez Krisztusunk a te kereszthalálodat jelentette, hogy ezt az áldozatot hoztad, hogy legyen a te sebeidben rejtekhely és menedék a mi számunkra. Köszönjük, hogy nekünk is mondod, minket is bíztatsz, hogy állj a kősziklára. Van helyten állad, és a kőszikla a hasadékába rejtesz el bennünket, amíg elmúlik a veszedelem. Adj egy ilyen elrejtett órát számunkra, ezekben a percekben, hogy semmi ne tudjon zavarni bennünket, amikor az ígére figyelünk, hogy ott a csendben, a veled való közösségben meghalljuk a csendes, kedves, halk szót, ami a lelkünkhöz szól. Vésd a mi szívünkbe mélyen mindazt, amit számunkra elkészítettél. Hadd legyünk valóban az új szövetség gyermekei, akiknek a szívébe véseld a te rendeléseidet. Írj a mi szívünk hústábláira, Urunk. Olyan sokan írtak már a szívünk hústábláira. Annyi minden van odaírva, ami zavaró, és ami ismét életre kell és zavar bennünket. Mindezt megmutatjuk neked, és kérjük, hogy a te szent lelkeddel írd oda, hogy te szeretsz bennünket. Írd oda, hogy hozzád kell tartoznunk. Írd oda, Urunk, hogy hozzád tartozunk jog szerint is, mert te teremtettél, és te váltottál meg bennünket. És most azt a csodát átélhetjük, hogy újjá is teremtettél bennünket. Ahol még ez nem történt meg, Urunk, cselekedd ezt. Új szívet és új lelket teremts mi bennünk, és erős lelket, ővel megismerhetünk ismét téged. Áld meg, Urunk, az estét, az ige olvasását, az imádságunkat, az énekünket, és áld meg a mi életünket, kérjük. Amen. Az énekünk első versét énekeljük, és így készüljünk az ige hallgatására és az evangelizációs üzenetre. Bús sötét égből, börtönömből, Jézus jövök, Jézus jövök. Tehát az első verset énekeljük. Hallgassátok meg Isten igéjét a Királyok második könyvének 5. fejezetéből. Az első 15 verset olvasom. És Naamán, a szíriai király seregének fővezére, az ő ura előtt igen nagy férfi és nagyra becsült volt, mert általa szabadította meg az úr Szíriát, és az a férfi vitész, hős, de bélpoklos volt. Egyszer portyázó csapatok mentek ki Szíriából, és azok Izrael országából egy kis leányt vittek el foglyul. És ez Naamán feleségének szolgált. És mondta ez az ő asszonyának. Vaj az én uram szembe lenne azzal a prófétával, aki Samáriában van. Kétség nélkül meggyógyítaná őt az ő bélpoklosságából. És Naamán bement, és elbeszélte az ő urának, mondván, így szólott az Izrael országából való leány. Akkor mondta Szíria királya, menj el, és ím levelet küldök az Izrael királyának. Elment azért, és vett magával 10 talentum ezüstöt, és 6000 aranyat, és azon felül 10 öltöző ruhát, és elvitte a levelet Izrael királyának. Ezt írván, mikor a levél te hozzád érkezik, ím az én szolgámat, Naamánt, azért küldöttem hozzád, hogy őt gyógyítsd meg bélpoklosságából. De amikor elolvasta Izrael királya a levelet, megszaggatta az ő ruháit, és mondta, Isten vagyok-e én, hogy öljek és elevenítsek? Hogy ez én hozzám küld, hogy gyógyítsa meg-e férfiút az ő bélpoklosságából? Vegyétek eszetekbe, és lássátok, hogy csak okot keres ellenem. Mikor pedig meghallotta Elizeus, az Isten embere, hogy az Izrael királya ruháit megszaggatta, küldött a királyhoz ilyen üzenettel. Miért szaggattad meg a te ruháidat? Hadd jöjjön hozzám, és hadd tudja meg, hogy van próféta Izraelben. És elment Naamán lovaival és szekereivel, és megállt az Elizeus házának ajtaja előtt. És küldött Elizeus követet ő hozzá mondván, menj el és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested. És megtisztulsz. És akkor megharagudott Naamán, és elment, és így szólt. Ím én azt gondoltam, hogy kijön hozzám, és előállván segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és a kezével megilleti a beteg helyet, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbak Abana és Párpár, Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél. Avagy nem fürödhetném én meg azokban, hogy megtisztuljak. Ilyen módon megfordult, és nagy haraggal elment. De hozzámentek az ő szolgái, és szóltak neki mondván, Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna ez próféta neked, ha vagy nem tetted volna én meg, mennyivel inkább, hogy amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Bement azért a Jordánba, és belemerítette magát abba 7-szer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste is megtisztult. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bemenvén megállt előtte, és mondta, íme most tudom már, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Kedves testvérek, ezt a történetet azt hiszem talán valamennyien ismerjük, és erről egy egész evangelizációs sorozatot lehetne tartani csak erről. Annyi része van. Itt azonban csak egy mozzanatot szeretnék kiemelni. Egyetlen egy kis részt szeretnék kiemelni ebbe az egészből. Egy lelki eseményt. Tudnék azt, amikor Naamán, ez a bélpoklos ember haragra gerjedt. Ezt az egy mozzanatot, hogy azt így olvassuk, hogy és akkor megharagudott Naamán és mondta. És a haragjában vissza is akart már fordulni erről az útról, és mindazt, amit Isten készített neki, nem nyerte volna meg. És amit eddig elért, elveszítette volna. Azért is hoztam ezt ide, hogy nekünk a mai estén ez az üzenet, hogy ne hagyd abba, ne fordulj vissza. Hogyha idáig eljutottál, hadd vezessen tovább téged az Úr. És valóban hétfőtől egész mostanáig. Nagyon örülök, hogy sokan voltunk, akik kitartottunk, és akik engedtük, hogy az Úr vezesse a gondolatainkat. Tehát, hogy egy folyamatban, egy sodrásban vagyunk benne, aminek talán a záró pontja ez lesz, csúcspontja ez lesz valakinek az életében. Nem mondom, lehet, hogy valaki már hétfőn úgy gondolta, hogy én egy döntést szeretnék hozni, mert olyan kívánatos, ami itt elhangzik, kedden talán meg is hozta, vagy szerdán meghozta ezt a döntést, vagy kinek hogyan érik a szívében, lehet, hogy valaki most fogja ezt a döntést meghozni, hogy oda szánja magát, elkötelezi magát, hogy Jézus Krisztus követője lesz. Hiszen már hétfőn elhangzott a Jézus hívása, a Jézus Krisztus hívása. Mert az Ószövetséget olvassuk bár, de az Úr Jézus Krisztus ott volt már a Krisztus, a pre-existens logosz, a Szentháromság második személye. Hát ott volt Krisztus lelke és istensége által. És amellett azt is olvassuk, hogy a prófétában a Krisztus lelke volt. Tehát amikor Elizeus hívta az embereket, vagy amikor Elizeust hívta Illés, akkor a Krisztus hívása hangzott, ugyanúgy, mint most is. És hogyha valaki ezt a Krisztust megismerte vele lélekben, és hitát került kapcsolatba, ugyanúgy, mint mi. Mi is Krisztussal ugyanúgy, csak hitáltal és lélekben vagyunk kapcsolatban, illetve ezáltal vagyunk igazi kapcsolatban. Mert ugye nem akkor élünk, amikor a názáreti a földön van. Na ez az ember tehát megharagszik, és majdnem elveszít mindent. Haragjával pedig azt mondja, hogy nem jobbak-e Abana és Párpár, Damaszkusznak a folyóvizei, Izrael minden folyóvizénél, hogy azokban én megfürödjek? Hát nem volt jobb. Ő ezt nyugodtan megtehette, és talán meg is próbálta, és nem tisztult meg. Tehát ez egy olyan kérdés, amit ő maga is tudott, hogy azok nem jobbak, azok a vizek. Azok ő neki nem segítenek. És ebben a lelki mozzanatban, amit most kiemelek, ami ezen az estén fontos, voltak éppen, és ebben a gondolatmenetben és kiáltásban a világvallások ütköznek össze. És ezért olyan időszerű. Mi azt gondolnánk, hogy ugye a mi korunk egy rendkívüli kor, ahol a világvallások rendkívüli módon találkoznak egymással. És valóban a világvallások találkoznak egymással, és nekünk döntenünk kell, hogy melyiket válasszuk. Van itt a buddhista misszió, van itt a iszlám misszió, a krisnásokkal állandóan találkozunk, vannak itt már tűzimádók, meg sámánisták, meg minden antropozófusok, minden van ebben az országban, és ezek a hívások elérkeznek hozzánk, a mormonok is megkeresnek bennünket, a szientológusok is, tehát a különféle vallások itt vannak, és nekünk pedig valahogy döntést kell hoznunk. Az Ószövetség ugyanígy volt, mindegyik nép a maga Istenének nevében jár, mi is, ami Urunk, mert Istenünk nevében járunk, mostantól fogva mindörökké. Ugyanúgy ezt a döntést meg kellett hozni, és ebben a tusakodásban, amikor haragra gerjed ez a főember, benne van a világvallások találkozása. Ebben az érvelésben, az Abana és Párpár, ez a két szent folyóvíz, ezekben is van gyógyító erő. Hát ezek bizonyára jobbak, mint ezek. Most hol van az igazi isteni erő, hol van az Istenek a ereje? Az Abana és Párpár mögött ott volt a Rimmon nevű istenség. Ez egy férfi istenség volt, ez volt a hadaknak az istene, ez volt a villámnak az isten, amikor megszólalt, akkor menny dörgött, és ennek hódolt Naámán eddig, nem csak azért, mert a király be kellett kísérni a Rimmon templomába, és a király mindig, talán öreg volt, rátámaszkodott, és úgy hajolt meg a Rimmon előtt, bizony Naámán is meghajolt a Rimmon előtt, és azt hitt, hogy íme, itt van az üdvösség számomra, ezt tesz engem boldoggá, és ő szabadít meg engem, és nem tudta a Rimmon őt megszabadítani, mert nem is annyira a testi poklosságtól kellett őnek igazából megszabadulnia. Őnek a lelki poklosságból kellett volna megszabadulnia a bűntől, amit örökölt, amit nap mint nap elkövetett, és az ördög hatalmából kellett volna neki megszabadulnia. Mi is találkozunk a világvallásokkal. Nap mint nap, és egyre inkább fogunk találkozni a világvallásokkal, és ha nem gyökeresztünk bele a kereszténységbe. Hogyha igazából nem szántuk oda magunkat Krisztushoz, ha belül nincs az a bizonyosság, amit Krisztus csak az övéinek ad, akkor elsodortatunk. Akkor azt fogjuk mondani, hogy hát lehet, hogy ott is igazság van, meg itt is igazság van. Egy az Isten, ezzel a ruhája. Mindegy, hogy hogy nevezzük. És közben óriási veszedelembe kerülünk. Az életben is, de a halálos ágyon is. Nekem volt egy kedves, drága nagybátyám, aki egy nagyon kiváló lelki ember volt, és bizonságtevő ember volt, református lelkészként. Meglátogatta a családban egy régi kedves ismerősét. Az öreg Erik bácsit, aki egy szuper képzett, magasan intellektuális lény volt, aki ismert a vallástörténetet is, és a halálos ágyán elkezdett kérdezősködni és vitatkozni. De a többi vallás, a Buddha meg a Mohamed, mi is van azokkal? És azt mondta a nagybátyám, hogy Erik bácsi, te erre most nem érsz rá. Testvérek, erre mi nem érünk rá. Van egy ének, az időnk fut egyre sebesen, rohanva, mint az ár. Az időnk fut és rohan. És nekünk lehet, hogy oda kell állni hamarosan a Krisztus ítélőszék elé, az egyedüli üdvözítő elé, aki egyes, egyedül tudja mi lelkünket megmenteni, és egyedül tud bennünket tisztára mosni. És akkor hiába emlegetjük neki a Krisnát, meg a többieket. A világvallások ütköztek ennek az embernek a szívében. Az a kis mondatocska, abban a is pár-pár is az ő haragja, összecsapnak egy vallástörténeti harc, ami bennet összecsap. És ez nagyon ismerős a mi számunkra is. És ő ide-oda lépegetett tétova volt, mert nem tudta, hogy hol az igazság. De nem csak a világvallások ütköztek benne. Ebben a lelki mozzanatban, ebben az egyben, amit én most itt hoztam ti hozzátok, mert nagyon hasonló ezekhez a percekhez, amikor most benne vagyunk az evangéliumhoz utolsó hetén, vagy utolsó estén, a menny és a pokol ütközik össze benne. A menny és a pokol. Mert a menny már megjelent ott Elizeus személyében. Emlékezünk, tegnap előtt is emlegettem, hogy amikor Elizeus megszólalt, akkor rajta volt az Úrnak a keze. És említettem, hogy ez egy terminus technicus, arra nézve, hogy a Szent Lélek van rajta. Hogy őt most az Isten Szent Lelke használja. Másrészt, benne volt a Krisztusnak a lelke, amikor megszólalt. És ők a mennynek a követei. Ők képviselik az Isten országát. Tehát Krisztusban el is jött hozzánk a mennyek országa, hatalommal és erővel. És ez a mennyek ország, ez az, ami most igényt tart erre az emberre. Különben, ha nem tartana igényt, nem tartott volna igényt rá, akkor nem került volna az udvarába az a kisleány, mert hallottuk meg, olvastam, hogy ennek a szerencsétlen gyógyíthatatlan beteg testi és lelki bélpoklos embernek az udvarába bekerült egy kisleányka, egy fogoly leányka, akit mint tőlünk a törökök elvittek a törökökhöz, úgy a szír csapatok elvittek Damaszkuszba, és ez a kislány egy hívő leányka volt. Nem végzett ő teológiát, nem volt nagy tudós, de egyszerűen élő hit volt a szívében. És akkor látta az urának a nyomorúságát, akkor az asszonynak azt mondta, hogy ó, vár, ott állna a próféta előtt. Mert van próféta Samáriában. Az Isten embere előtt, akkor biztos meggyógyulna. Bizonyságot tett az Úr Jézusról. Azáltal, hogy ez a bizonyságtétel a kis leánykának a szava által eljutott ehhez a szerencsétlen emberhez, a menny kinyújtotta a kezét. Ezután az ember után. Igényt tart rá a menny, és most már a menny hatás az, ami eléri, mert még a prófétával is találkozott, és a proféta nem is tette rá a kezét. Nem imádkozott érte, egy jó tanácsot adott, azt mondta, hogy menj el, és merülj meg a Jordánban, 7-szer egymás után. Tehát az Isten szava is már eljut hozzá, a menny már kinyújtotta a kezét utána, és a mennyei hatások már érvényesek lesznek hamarosan rá. Ezt mondhatom, hogy egy kiválasztott ember. Ő nekem a mennyhez kell tartoznia. És utóbb, látva a megtérését, tudom, hogy kiválasztott. Előtte nem tudhatjuk. Hát Szíriában volt egy ember, ki tudja, hogy az Isten kiválasztottja. De miután megtért, a történet végét látva, tudhatom, hogy az Isten egy kiválasztott embere, a messiás ő érette is majd el fog jönni, és majd érte is meg fog halni a Golgotán, érte is fog szenvedni, és majd ő is meg fogja ezt tudni, az élete során is meg fogja tudni, hogy én a mennyhez tartozom, de most még ezt nem tudom, hogy megváltott vagyok, és csak bizonytalankodom, és az abona és pár-pár, azt emlegetem mindössze. Ez az egyik szféra, ahonnan jön a hatás be a szívében. A szívében a menny ütközik a másik szférának a hatásaival, a pokollal. Mert nem csak a menny van, hanem van a pokol is. Nem csak az üdvösség van, hanem van a kárhozat is. És ezt nekünk kell tudnunk. És én, hogyha szeretlek titeket, testvéreim, akkor elmondom, hogy van veszedelem is. Én nem csak a ragyogó szép dolgokat kell, hogy elmondjam, el kell mondjam, van egy veszedelmes hely is. Ez pedig a kárhozat, amiről az Úr Jézus Krisztus beszélt a legtöbbet az Új Szövetségben. És ezt nekünk komolyan kell vennünk, azokat a szavakat, amiket az Úr Jézus Krisztus a kárhozatról mondott, és abból a másik szférából is. Hatások érik őt, és kinyúl érte egy-egy kéz, az ördög keze. Mind a két szféra, mind a kettőnek a hatás a szívben ütközik. Az ott az ütköző pont, olyan, mint hogy ma is. Az egyik leghatásosabb rock énekes volt az elmúlt évtizedekben, Mick Jagger, aki nagyon is az ördög hatás alatt volt. Ez azt énekelt, hogy a lelkedet akarjuk. Hát épp ez az. A lelkünket akarja, a szívünket akarja az, ami a sötétségből jön. És már hallottunk az első estén arról, hogy a tudatunkat akarja belül teljesen átjárni. A szívünket, ahonnan kijön minden élet, azt akarja megtölteni azzal, hogy jobb az abana és a párpár, mint amit Isten ad. De az Úr Jézus is a szívünket akarja, meg a lelkünket. Nem ezt mondja Jézus. Adjad, fiam, a te szívedet én nekem. Így tehát láthatjuk, hogy ez a kettő ott az ő szívében ütközik. Két világ csap össze ő benne, ott a szívében. Nem csak a világvallások. Ez a két világ, az egyik azt akarja, hogy üdvözüljön, másik azt, hogy soha ne üdvözüljön. Egyik azt akarja, hogy megmeneküljön, másik, hogy elkárhozzon. Egyik azt, hogy higgyen, másik, hogy megkeményedjen a szíve. Így az embernek a szíve egy ilyen harcszintér. A mi szívünk, akik itt vagyunk, a mi szívünk is egy harcszintér. Én azt hiszem, hogyha az életünket kicsit mélyebben vizsgálgatjuk, és pláne most az evangelizáció csendes perceiben, végig gondoljuk, hogy bizony, mintha két kéz nyúlna a szívünk után. Mint a két szféra az, ami bennünket el akar érni. Két világ csap össze bennünk, hogy bennünket elérjen. Így történik ez Naamánnál is. És azért haragszik meg, azért gerjed ilyet haragra, és megfordul, és elindul visszafele. Hogy mit gondolhatott? Most eddig a szívnek a szinterét próbáltam ábrázolni. Most meg az, hogy mire gondolhatott. Amire gondolt, az tipikus. Tipikus arra nézve, ami az megtérés előtt szokott az emberben fölébredni. Amikor az ember ott áll a megtérés küszöbén, és már félreérthetetlenül hallja Jézus hívását, és már tudja, hogy meg kell tennem ezt a lépést, akkor ezek a gondolatok jellegző módon felébrednek. Tudnék, rémképeket kezdünk látni. Rémképeket kezdünk látni, mint ahogy ez is rémképeket látott. Ez csak eszembe jutott, ugyan már Izraelnek az Istenét elfogadni. És ami eddig rosszat hallott Izraelről, az mind fölsorolódik az ő szívében. Hát csak nem fogok én már ennek a vallásos világnak engedni. De ez így volt mindig. Az őskeresztény időben valaki már majdnem keresztény lett, akkor hallotta különböző elképesztő rágalmakat. Hogy ezek a keresztények szamarat imádnak. Egy szobor vagy egy festmény maradt meg, egy ilyen ábrázolás maradt meg, azt hiszem Aleppo imádja az ő istenét, és egy szamár van keresztre feszítve. Ez az őskeresztény katakombák volt, maradt egy ilyen rajz, ami erről beszél, hogy a hívőket mindenféle buta rágalmakkal illetik. Hát ezért nem leszek hívő. Melyen butaságot csinálnak. Vagy most is. Hát a világ miket mond rólunk, vagy akik nem értik a mi dolgainkat. Mit tudnak csinálni az imaórán? Hogy mit csinálhatnak ott az imaórán ezek az emberek? Egy óra hosszat imádkoznak. Mit lehet egy óra hosszat imádkozni? Hát biztos valami rosszat csinálnak. Valaki egyszer azt mondta, 50-es évektől kezdve Isten adott egy nagyon komoly ébredési centrumot Magyarországon, ahol nagyon sokan elmentek, és nagyon sokan megtértek. És ebben az ébredési centrumban nagyon komoly dolgok történtek. Voltak, akik haragudtak rájuk, és még egy református lelkész is azt mondta, hogy macskát boncolnak, van-e lelke? Hát testvérek, ha nem lelkész mondta, én majd elsüllyedtem, hogy lehet ilyen butaságot mondani? Mert a hívőkön mindenféle torz képet terjesztenek, rémképeket hirdetnek, és az ördögnek ez a munkája, hogy egyszer csak ezeket mind eszünkbe juttatja, és egyszer csak el akar vadítani teljesen attól, hogy egy jó döntést hozzunk. Hogy az ördög milyen gondolatokat juttat az ember eszébe. Hát ennek is, hogy milyen gondolatok juthattak az eszébe. Elképesztő vádakat a kereszténységgel kapcsolatban. És az élettel kapcsolatban. Most tényleg már dönteni kellene. Talán még az öngyilkosságot is bedobja. Inkább legyél öngyilkos, mert úgyse tudod jól eldönteni ezt az egész kérdést. Ez egy nagy harc, ami dúl ennek az embernek a szívében. A megtérés előtti harc. Ismerjük. Tudjuk, hogy hogy van. Én azt mondom, hogy a megtérés előtt van a legnagyobb harc az ember szívében. Csak emlékezünk arra, kedves Biblia olvasó, ismerő testvérek, hogy a Pál apostol mielőtt megtért volna. Azért az olyan iszonyatos harag fogta el, hogy haragtól és öldökléstől lihegve ment, hogy összegyűjtse és megölje a keresztényeket. De azért, mert már Isten igéje beleakadt. Mert az István imádkozott érte, emlékezünk, ott állt, amikor megkövezték Istvánt. És akkor olyan indulat ébredt az ő szívében, mert már érezte, hogy itt valami győzelem lesz a szíve fölött, az ösztök ellen rugódozik. De mondja az Úr, nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Így Naámán is. Mielőtt megtörtént volna a nagy csoda, azért azt olvassuk, hogy nagy haragra gerjedt. Hát testvérek, beszélgetünk tegnap is a megtérésről, hogy hát a megtérésben ezek a dolgok ott vannak bizony, és ami szívünk össze-vissza kiabál, vergődik, tiltakozik, és ezáltal a megtérés olyan bizonytalannak tűnik, és azt mondja, ez lehetetlen. Így nem is tudunk igazából megtérni, mert egy gondolat fölment, a másik elítél. Egy lábbal elindulnék, másikkal visszalépek. Így az embernek az akarata annyira befolyásolható, és annyira jobbra-balra tekerhető, hogy az ember nem képes tényleg megtérni. Mondta is Jézus, embereknél lehetetlen. Tehát saját erőből nem tudunk igazából megtérni. Mondta valaki, a megtérésekor én is megtettem mindent, meg Isten is mindent megtett. Én mindent megtettem, hogy ne tudjak megtérni. De Isten erősebb volt. Ami embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. Úgyhogy lehet, testvérem, hogy azt gondolod, hogy ez neked lehetetlen. Mert a bűneid olyan nagyok. Ilyen bűnös embert biztos nem fogad el az Úr. Biztos arra gondolsz, hogy belekerültél olyan dolgokba, amiből soha nem tudsz saját erőből kijönni. Meg a többi ember életét is már annyira elrontottad, hogy ebből a kártyúból nem lehet kivergődni. Embereknél lehetetlen, hogy te most új életet kezdj, és ettől kezdve tisztán, és Istennek élj. De azt mondta Jézus, ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Tudnék, ebben a harcban nem csak az ember van ott, hanem ott van Isten is. Ott van Isten, a te teremtőd, és ott van Isten, a te megváltód. Ebben a mi nagy lelki harcunkban, a mi lelki próbánk, ebben a rettenetes nehéz helyzetben, ebben a szituációban, abban az egyben, hogy most haragra gerjedt, és majdnem elment. Hogy talán volt valaki köztünk, aki már szerdán azt mondta, hogy én inkább elmegyek. Szóval ezt már nem bírom tovább hallgatni. Mert ilyen gondolatok támadnak az embernek a szívében. Ez az emberi tényező, de itt van az Isten is, aki látja mindezt. Isten, aki a teremtő, és Isten az, aki a megváltó. Sőt, pedig beleszól, és adja az újjászületést. Isten beleszól, és mint teremtő Isten egy újat szül bennünk, vagy egy újat teremt bennünk. Ezt így mondja a Biblia, hogy új szívet és új lelket teremt bennünk, vagy így mondja, hogy aki a Krisztusban van, új teremtés. Tehát ebben a lehetetlen nehéz helyzetben nem tudunk saját erőből túllépni és kilépni, ahol a szívünk a harc terület, és mi alul fogunk maradni, mi vagyunk az áldozat. Ebben, ha csak mi emberek kell, hogy megoldjuk a kérdést, akkor csak egy örökös vergődés lenne, és egy életen keresztül így vergődnénk, mert mindig a saját tehetetlenségünkkel és lehetetlenségünkkel küzdenénk, és alul maradnánk. De Isten, mint teremtő és megváltó Isten, odáll mellé, mint teremtő Isten, és azt mondja mi nekünk, hogy én teremtek benned egy új szívet, és teremtek benned egy új lelket. És hogyha ez az isteni munka megszületik bennem, akkor ki tudom mondani, hogy igen. Az újjászületés, hogy valaki új életre születik, ez kifejezetten Istennek a műve. Az éremnek két oldala van. Az Istenhez találásunkban olyan ez, mint egy érem, aminek két oldala van. Egyik oldala valóban az emberi oldal, ahol állandóan buzdít, és kér, és bíztat, és bátorít, és felszólít, sőt, Isten azt parancsolja minden embernek, hogy térjen meg. Ezt olvassuk a Bibliában. Mert enélkül nincs új életünk. De az éremnek a másik oldala az újjászületés. Az az isteni oldal. Az emberi oldal, ahhoz én kimondom az igent, és elkötelezem magamat. És enélkül az elkötelezés nélkül nem lehetek az ő tanítványa, nem lehetek Isten gyermeke. Erre szükség van, hogy te saját magad mondd el Istennek. Mert nem vagy bábfigura, mert Isten a te akaratodat nem kerüli ki. Ebben különbözik a kereszténység és a hívember döntése minden manipulatív tevékenységtől. Ez nem egy olyan ráhatás, hogy a tudatom bénán alszik, és valamit mégis kimondok. Hanem a tudatomat nem kerüli ki, hanem a tudatomat meggyőzi, erőt ad, és én velem mondatja ki, de nekem kell kimondani. A lelkészem nem mondhatja ki helyettem. A hívő anyukám nem mondhatta ki helyettem. A hívő házastársam nem mondhatja ki helyettem. Ezt neked kell kimondani. De nem vagyok képes kimondani. Ez a borzalmasan nehéz. Ez a mi gyengeségünk. Azért ő segít, és van ennek egy isteni oldala. Ő odaáll, és teremt bennünk, miközben az igét hallgat. Teremt bennünk, miközben a Szentlélek hatásának ki vagyunk téve. Egy új szívet, új lelket, hogy a mi szívünk képes legyen kimondani. Ez az ő direkt munkája. Az újjászületés, az kimondottan az Istennek egyenes munkája, ami saját maga végez igéje és lelke által a földi emberben, mi bennünk. Miközben itt a mi életünk telik, múlik, fényben és árnyékban, ebben az árnyékvilágban. Egyszer csak megjelenik ő, és beleszól. Ez egy valóságos beleszólás. Ez egy valóságos esemény. Ez egy olyan esemény, ami a gyümölcseiben is meglátszik, hogy mennyire valóságos. Ez az ő direkt, közvetlen munkája. Miközben ott áll valaki a folyó mellett, Naámán. És alámerül. Miközben valaki ott ül az evangelizáción, és hallgatja Jézusnak a különleges és új szavát. Miközben otthon ülök egy csendességben, és az evangelizáció után próbálom rendezgetni a gondolataimat, meg a szívemnek az indulatait, közben Isten odalép mellém, mint valóságos személy, mint teremtő Isten, és valami nagyot cselekszik. Egy lelki életet teremt belém. Miért Isten, hogyha ezt a világot megteremthette, és benne mindent? Hogyha Isten, aki teremthetett nekem biológiai lényt, fizikai lényt, és miért nem teremthet, aki lelket teremtett, miért ne teremthetne valami valóságosabb bennem, az én lelkemben? Ez az új élet, hogy az Isten munkálkodik. És akkor az ember elkezd sírni, és megretten, aztán örül, aztán csodálkozik, és tapasztalja Istennek a jelenlétét. Közben pedig Isten újjászüli, és odaadja neki azt, amire szüksége van. Ő pedig egyszer csak megszólal. A megszólalás pedig az életnek a jele. Mondják, én még szülőszobán nem voltam, mindaha gyermekünk úgy született, hogy én nem voltam ott, az még máskor volt. De egyszer a folyosón ültem, éjjel 11 óra volt, nagyon késő volt, és egyedül a feleségem volt benne a szülőszobán, és egy nagy kiáltás hallatszott. Na, akkor született meg. Egy nagy kiáltás hallatszott. Amikor megszületik valaki, egy nagy kiáltás hallatszik. Nem csak mert levegőt vesz, az életre megszületett. Gyermek született a világra. Így van, amikor valakiben Isten új szívet, új lelket teremt, beleteremti az új életet, újjászületik valaki, akkor megtér. Akkor íme imádkozik. Így van összefüggésben az egyik a másikkal. Az újjászületés és a megtérés. És a kettő együtt van megy egy érem. Egyik az Isten munkája, másik az emberé. Egyik gyülekezetben, ahol szolgáltam, evangelizációnak ez volt az központi gondolat, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveren hívtalak téged, az enyém vagy. És volt ott a gyülekezetben több olyan asszony testvér, akiknek Isten már korábban megérintette a szívét. De még az a döntés nem született meg a szívükben, hogy ők Jézushoz akarnak tartozni. És ez a kedves asszony testvér utóbb elmondta azt, hogy az evangelizáció után ment haza. Csendes kis falusi utcát képzeljünk el. Ott voltam lelkipásztor 23 esztendeig. Ment haza ez az asszony testvér, és ott a szívében ott volt az ige, és tudta, hogy neki kell valamit mondani. És akkor odaérkezett a kis kerti kapujához, és mert a keze a kilincsen volt, amikor érezte, nekem most kell megtérni. Nekem most kell kimondani az Úrnak, amit most ki kell, hogy mondjak, és akkor úgy érezte, hogy meg fog halni. A szívét valami olyan borzalmas nagy szorítás érte, hogy így kiáltott, Úr Jézus, az se baj, ha meghalok. De én hadd legyek a tied. Nem halt meg, még sokáig élt, és attól kezdve egy hívő asszony volt. Mert az Úr kimondatta vele. Benne egy új élet született, és ő kimondta azt, hogy hozzá akar tartozni. Az a harc, ami a szívében volt, az eldőlt. Mert Isten nagyobb, mint az ördög. És a mennynek az ereje és hatalma a te életedben sokkal nagyobb, mint az ördögnek a hatalma. És bármennyi akadályt is gördít oda az Úr ellen, az ő munkája ellen a sátán, Isten erősebb. Nem így van az Ézsaiásban. Ha megindítottam a szülést, vajon nem végzem el? Azt mondja az Ézsaiás prófétot az utolsó előtti fejezetben. Ha megindítom a szülést, vajon nem viszem-e véghez? Isten elindítja a szülést. Ez persze az egyház születésére vonatkozik, úgy szokták magyarázni. Amikor az Úr az egyház születését elkezdte, akkor ezt véghez is vitte. Hiába akarták megakadályozni, hiába jöttek a helytartók, meg minden akadály, az végbe ment. Ugyanúgy az egyénre is vonatkozik, hogy Isten elindítja valakinek a lelki életét, és ezt elindította. Most elindította ezen a héten, és benned is elindította, és ezt véghez is akarja vinni, és van egy ígéretem. Aki elkezdte a jó dolgot bennetek, az be is fogja fejezni egészen a Krisztus napjáig. Ezt nevezzük mi ellenállhatatlan kegyelemnek. Ezt nevezzük Isten ellenállhatatlan kegyelemnek. Hogy akiket kiválasztott, akiket elhívott, azokat bizony elhívja, és meg is igazítja, és meg is dicsőíti. Ágostól mondta azt, hogy ez az ellenállhatatlan kegyelem. Rukkapálhatunk és tiltakozhatunk, ezt tettük talán most egy pár napon keresztül, de most már átadhatjuk. Átadhatjuk neki az uralmat. Tehetjük, mert Istennek van egy ilyen munkája. És nem a mi magán akciónk ez, hanem ő saját maga teszik. De az Isten munkájára nézve lehet nekünk új életünk. Ezért nem szabad erőltetnünk. Ezért én nógatok és bíztatok mindenkit, hogy térjen meg, de én senkit nem tudok megtéríteni. És hogyha én csak valakit megtérítenék, az olyan is lenne. De hogyha valakit Isten térít meg, az az igaz. Ezért nem akarok olyan módszereket használni, itt mások, akik most álljon fel, jöjjön ki, tegyen vallást, mint hogy Billy Graham, amikor a nagy evangelizációt tartotta Budapesten, hát azért voltak ott is áldások, nyilvánvalóan voltak, akik megmaradtak, de amikor hatalmas tömegek elindultak megtérni, akkor ott állt Billy Graham, és azt mondta, hogy ezrek és ezrek. Erre még 200 elindult. Tehát ezek olyan hatások, amiket nem akarunk mi alkalmazni, hanem azt szeretnénk, hogy az Isten szent lelke bennünket meggyőzzön. Hogy éjszaka beszéljen velünk, hogy este beszéljen velünk, hogy holnap beszéljen velünk, mert nem a mi olyan nagy szabadságunk, amivel mi most, én a független, autonóm ember, én úgy fogom elhatározni azt, hogy a Krisztushoz fogok tartozni, mert ellene beszél a szívünk állapota, mert mi bennünk minden ellene mond ennek, mi alkalmatlanok vagyunk, mi nem tudunk megtérni, nem ebben vergődünk már mióta. És hogyha ezeken az alapokon maradnánk, akkor a hívő életünk is ilyen lenne. Akkor az egész hívő életünk, ha így indulna el, hogy én a szabad, autonóm, független ember most az Istennek azt mondtam, hogy legyünk partnerek. Hogyha valaki így képzelje a megtérést, az egész hívő, úgynevezett hívő élete ilyen lesz. Hol alul van, hol fölül, de mindig rossz a bizonytalan lelki állapota. Istennek van egy ilyen csodálatos munkája, amit elvégez az embernek az életében, és akkor valóban megváltozik. Mint hogy ezt láthatjuk Naamán életében is. Ennek az újjászületésnek van biztos ideje. Ez az Isten ideje. Mert ő tudja az ő munkáját, hogy mikor végezze el. Azt mondja a Nikodémusnak az Úr Jézus. A János evangélium harmadik része beszél erről. Hogy a szél fú, ahol akar, és zúgását hallod. A szél az Isten szent lelke. Így van, amikor valaki a lélektől születik. Hogy a szél mikor fúj, hol fúj, és miként fúj, az egyedül Istennek a titka. Ő a szuverén úr. Ő teljesen azt tesz, és úgy tesz, és akkor tesz, amit akar. De hogyha Istennek a szent lelke most munkálkodik, ez egy valóságos munkálkodás, akkor ez egy biztos dolog, ez egy egészen megbízható dolog a mi életünkben is. A megtérés pedig, ami válaszunk, az pedig nem olyan, mint az újjászületés, mert ez emberi rész. Ez emberi rész. Ez olyan, mint mi vagyunk. Különböző lehet időben is, a megtérés különböző lehet módjában is, mert mi nem vagyunk egyformák. Minden ember más. Tehát, hogy egy sémát ráhúzni valakire, hogy ilyen a megtérés, és neked ilyennek kell lenned. És ha nem így van, akkor nem vagy igazából hívő. Ezt nem mondhatunk, mert az emberek különböznek egymástól, és ez a megtérés módjára nézve is különböző. A megvalósulására nézve különböző, az idejére nézve is különböző. Van viharos megtérés. Van olyan megtérés, hogy egy pillanat megragadta az Úr a szívemet, a lelkemet, és egy nagy világosságot adott, és én tudom, hogy az Úré vagyok, a bűneim megbocsátattak. Van több napos, több napig, vagy ideig tartó megtérés, amikor az ember vergődik, és még mindig nem jutott el bizonyosságra, de már az Úr munkálkodik benne, még mindig nem meri kimondani, amíg végül az Úr ad egy erősítést, és akkor kimeri mondani azt. És van viharos, és van csendes megtérés. Amikor valahol a szívem mélyén, egészen csendben eljutok egy belső bizonyosságra. De az a lényeg, hogy az Úré legyünk. Hogy ki tudjuk mondani, hogy az Úr Jézus Krisztus tulajdona vagyok. És én egy ilyen belső, biztos döntést hoztam, és ettől én nem fogok elszakadni. Soha. Volt egy nagy reformátorunk, Béza Teodor, aki a megtérést úgy nevezte, hogy recipiscencia, ami azt mondta, hogy ráébredés. Amikor ráébredek az Isten örökkévaló szeretetére, hogy Isten hogy szeretett engem, hogy Isten elém jött, hogy Jézust elküldt, hogy az én személyes megváltóm legyen, és én erre most ráépítem az életemet. Most már tudom, most már hiszem. És akkor megszületik a szívemben a certitudo fidei, a hitnek a bizonyossága. Én meg vagyok róla győződve, hogy az övé vagyok. És hogyha erre, Istennek erre a határozott munkájára, az ő cselekedetére épül fel az én megtérésem, akkor ez egy biztos alap. Azért testvérem, ne az érzéseidet vizsgáld. És ne az érzéseidre építsd az életedet, hanem nézd az Isten munkáját. Azért ne a saját megtapasztalásaidat vizsgálgasd. Hogy most jók vagy pedig rosszak. Ne a te benyomásaidat elemezgesd. Hogy most éppen miért téged, hanem azt a kősziklát nézzed. Amiről énekeltünk is. Az örök kősziklát nézzed, azt a fundamentumot, amire épül a te üdvösséged. Aki nem más, mint Krisztus, és az, amit Krisztus szerzett te neked, amit most beleteremt az életedbe, azt a biztosat, azt az örököt, azt az állandót. Enélkül, az isteni faktor nélkül, és hoznál egy döntést, és azt mondanád, hogy te egy hívő ember vagy, akkor nem lenne neked igazi Krisztusod. Ennélkül, az Isten munkája nélkül, hogyha valaki kikényszerítésére azt mondanád, hogy most te keresztény ember vagy, ahogy a hollandok mondják, csak lopott Krisztusod lenne. Mondanád, hogy keresztény vagy, de te nem vagy igazából keresztény. Emlegetnéd azt, hogy Krisztus a megváltod, de neked nem igazi megváltod, mert csak magadnak vetted. Magadnak loptad. Nem adta oda neked a Szentlélek. Ez nem az Isten újjászülő munkája, hanem a te magán akciód volt. És akkor az egész életed csak a te saját érzéseidre, meg a te szuverén jótetszésedre, meg a úgynevezett szabad akaratodra épül fel, amikről kiderült, hogy egyáltalán nem szabad, mert a bűnnek a fogja. És ennélkül lehetnek nagy lelki amplitúdok az életedben, lehetsz fönt és lehet lent, lehet egy hívő, hidegrázásod, lehet egy hívő forróság benned, hol fázol, hol buzogsz, de mindig visszaesjál. A sziklát keressük, az Istenit keressük, az ő munkáját keressük, hogy az valósulj meg az életünk, hogy valami maradandót, valami tartósat, valami állandót, valami visszavonhatatlant és örökké valót helyezhessen bele Isten az életünkbe. Ez pedig az üdvösség, az ő munkája. Hogy ez örök és megbánhatatlan, ez azért lehet. Mert ez a te üdvösséged már az örökké valóságban elkezdődött. Legalábbis egy döntést hozott felőled az Isten. Mert a Bibliának egy központi tanítása, hogy kiválasztott bennünket minden időknek előtte. Isten már akkor minket, ezt nem én találtam ki, az Efézusi Levél első fejezete, kiválasztott minket, személyekről van szó, téged és engem, kiválasztott minket az világ alapjainak felvetetése előtt az örökké valóságban, és bennünket már akkor szeretett, akkor Isten egy döntést hozott mellettünk. Rólunk. Ismert, hogy mi fogunk élni, hiszen ő teremtett meg bennünket, ő tudta nagyon nevünket, ő tervezett meg bennünket, és amikor tetszett meg is alkotott bennünket, de előtte már tudta, hogy mi leszünk, és azt is tudta, hogy bűnben fogunk élni. De ma akkor szeretett bennünket, mint a keresztelési ének. Hát nem szoktuk énekelni. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Még meg sem formált szent kezed, bár elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Előttünk már Isten járt, előbb döntött mellettünk, előbb szeretett bennünket, és már megszerezte az üdvösséget, mikor még nem értünk. Mikor még te se értél, a nagyapács ért, a szét öregapádnak a nagyapja se ért, még senki nem ért, akkor már a Jézus Krisztus meghalt érted, és megszerezte neked ezt az üdvösséget, kifizette az adósságodat, a jogalap megvan, csak el kell fogadni. Megvan a teljes szabadulás, csak ezt el kell kérni, ezt a szabadság levelet. Ez már készen van, az Isten változtathatatlan örök munkája, amiben én, a fény és árnyban, abban a árnyékvilágban élő, imbolygó és bizonytalan ember, belekapaszkodhatom. És az örökké való gondolatai és üdvössége bennem megjelenik. Ez már megtörtént Isten előtt, és most nekünk át akarja adni. Egyszer azt mondják, hogy egy nagy biblia tudós, a Szentföldön járt, Robert G. Lee, ez a neve, a Szentföldön járt, és megmutatták neki azokat a helyeket, ahol Jézus élt, és Jeruzsálemet is megnézte, és utána kivitték őt a Golgotára. És megmutatták neki a Golgota dombját, és amikor odaért Robert G. Lee, egyre följebb-följebb haladt, akkor megállt, levette a kalapját, vagy a sapkáját, a fővegét, és meghajtotta a fejét. Én ezt angolul olvastam, egy arab idegen vezető vezette akkor, és angolul kérdezte, hogy have you ever been there, everywhere? Volt ön valaha itt valaha? És azt mondta, hogy 2000 years before. 2000 évvel ezelőtt voltam itt. Ezt mondta Robert G. Lee. Hogy volt ön már itt valaha? Hát igen, 2000 évvel ezelőtt voltam. Miért mondta? Hát vajon miért mondhatta ez Robert G. Lee? Talán 2000 éves volt. De erre még Ádám sem volt képes, hogy a saját milléniumát megélje, mert csak 930 évet élt. Sőt, az emberiség legöregebb embere, Matuzsálem, az 969 évig élt. Hát azt se érte meg a saját ezredéves évfordulóját, nemhogy 2000 évet. Tehát Robert G. Lee nem élt akkor. Nem élt akkor. Valaki azt gondolja, hogy a lelke élt. Ott vándorolt valami Palesztinban, aki ott áldogált és tanulja volt az egésznek. De aki ezt mondja, az a lélekvándorlás buta, illetve félrevezető és ördögi tanát fogadja el. Mert az embernek a lelke nem vándorol. Se előre, se hátra. Az embernek a lelke akkor kezdődik, amikor Isten megteremtette. Robert G. Lee-nek a lelke akkor teremtődött, amikor Isten őt megteremtette. Tehát a lelke se volt ott, semmiféleképpen a Golgotán. Déjà vu volt. Vagy olyan emlékezett, ami voltaképpen úgy tűnt, mintha meg lett volna, de soha nem történt meg. Ezért mondta, hogy 2000 éve itt voltam. Nem, nem. Ő nem is volt ott úgy, ahogy elképzelnénk. Krisztus volt ott. De Krisztus úgy volt ott a kereszten, hogy rágondolt, és őt emlegette. Mert Jézus Krisztus személyekért halt meg a kereszten. Tudta, hogy én élek majd valamikor, és milyen bűnös leszek. És az én adósságomat saját magára vette és kifizette. Személyes úrunk és személyes megváltó. Ez az ember megértette azt, hogy Isten előbb szeretett engem, és az üdvösségem örök, és ez van egy biztos, csalhatatlan tény és fundamentum, hogy Jézus Krisztus meghalt életünk a kereszten. És ez már el van végezve, és ez nem függ az én érzésemtől. Ezt kell nekünk felfogni. Nem függ a mi jó vagy rossz lelki állapotunktól, mert akkor megbolondulnánk a hív életünkben, és mert egyszer fönn vagyok, máskor nem vagyok. Akkor, ha az érzésemre hallgatok, akkor nincs ügybizonyosságom sem, akkor elvesztem a saját érzelmi ingoványomban. Hanem az ő ígérete és az ő változhatatlan cselekedete az az, ami az ő üdvösségében, az ő cselekedet az, ami az én üdvösségemet biztosítja. És mindezt megérthetjük úgy, és visszaérünk, és befejezem a hétfő estéhez, hol arról volt szó, hogy a mi tudatunkban sok minden jelen van, olyan, ami rossz. És az ördög is, ami belső tudatunkat akarja teljesen átformálni. És most az történik, hogy a mi belső tudatunkban megjelenik egy tiszta, világos kép. Isten a mi legbensőnkben, ahol a mi személyiségünk titka, így vannak, ahonnan kijön minden élet. Oda beletesz egy kristálytiszta üzenet. Az evangéliumot behelyezi a szívünkbe. Hogy Jézus szeret, hogy Jézus meghalt érettünk, és a Szentlélek ezt most a szívünkben megerősíti. És ami oda bekerül, beépül, azt tesz bennünket azzá, amik vagyunk. Hogyha az üdvösség ott van a szívünkben, akkor akármit tesz a sátán, mi az övéi vagyunk, és azok is maradunk. Isten segítsen bennünket ebbe, és semmiképpen se hagyjuk abba, hanem járjunk az ő útjain. A hívó szóró lapon az volt, hogy ne hagyd abba, amíg el nem éred a teljességet. Nos, a teljesség láthatjuk Naamánnál is, nem az volt, hogy tökéletes lett. Nem leszel tökéletes. Nem azt jelentette, hogy bűntelen lett. Mert biztos, hogy nem leszel bűntelen. Azt se jelenti, hogy harc nélkül megy tovább az egész, és olyan könnyű, laza életed lesz, semmi gond tovább. Azt se jelenti, hogy többet nem lesz kísértés. A teljesség azt jelenti, hogy a teljes üdvösség a tiéd. A bűneidet mind megbocsátotta. Nincsen immár semmi kárhoztatása azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Ez a teljesség, hogy benned van az új élet, és az majd átsegít téged az akadályokon. Fényben és árnyékban, ebben az árnyékvilágban. És jelenti azt, amit Naamán is átélt. Megtisztult, olvassuk el, hogy mennyire megtisztult. Bizonyságot tett, most már tudom, hogy csak itt van Isten Izraelben, az Úr népénél. Elkezdi megnyitni a pénzét, a pénztárcáját, ad az Isten dolgaira. És tanácsot kér, és azt el is fogadja. Minden az új élet jele. Ezért mondta neki Elizeus mindazt, kedves, biztató szóként, amit nekünk is mond az Úr. Eredj el békével. Amen.